Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit a Szülők Iskolája című adásban Farkas Szilvia. Mai meghívottam Orbán Edit, kórházi lelkész. Köszöntelek, Edo, Isten hozott a műsorba.
Békesség Istentől, köszönöm szépen én is a meghívást.
Mai beszélgetésünk témája nehézségek a gyermeknevelésben. A tavaly novemberben a Szent József plébánián tartott Szülők Iskolája program keretén belül tartottál ugyanezzel a címmel egy előadást és beszélgetést is, mondhatjuk, a szülőkkel, és akkor úgy gondoltam, hogy itt ebben a műsorban a Mária Rádió hallgatókkal is megköszönném, hogyha megosztanád a te tapasztalataidat, mint anya, hogyan élted meg és tapasztaltad meg a nehézségeket a gyermeknevelésben, persze, és nem csak. Először is megkérlek, hogy mutatkozzál be röviden.
Orbán Edit vagyok, és a megyei kórháznak vagyok a református lelkésze.
Édesanyja? Hány gyereket?
Egy.
Gyereketek van?
Egy van. Egy lányunk van.
Igen? Hogyan sikerült, milyen nehézségek voltak, akadtak a gyermeknevelésben, a gyereketeknek a nevelésében, és akkor hogyan sikerült ezt legyőzni?
Hát indulásból a mi gyermekünk hasadékos, tehát ami azt jelenti, hogy teljes kétoldalú arc álcsont, kemény és lágy szájpad hasadékos, és ez indulásból már valami.
Tehát így született?
Így született, igen, így született, és akkor a másság, vagy éppen a nehézség az már startból adott volt. Hát nem volt könnyű ezzel megbírkozni, de én azt gondolom, hogy addig volt késő, amíg ezt úgy elfogadtuk, hogy most ez van, ez egy csomag, és mi úgy kezeltük, mint egy egészséges gyermeket, hiszen ez igazából egy állapot. Tehát ez nem egy betegség, ami neki van, hanem ez egy fizikai állapot. Viszont ebből nagyon sok minden adódott, és tehát én személy szerint én arra jöttem rá, hogy én magamot kellett neveljem, meg én kellett változzak, vagy én kellett, s kell mai napig is másként hozzáálljak a dolgokhoz, és én igazából ebben látom a gyereknevelést, nem abban, hogy én megmondom, hogy mit csináljon, vagy mit nem csináljon, hanem én próbálom tenni a dolgomat, és akkor ezt úgyis másolja. Tehát ő úgyis úgy nevelődik, hogy nézi, hogy én mit csinálok, vagy nem azt, hogy mit mondok, vagy hová küldöm, vagy...
Felismerted az, hogy szülőként neked kell tanulni, és a hozzáállásodon változtatni, ahhoz, hogy a gyereketeket, a gyerekedet, tehát helyesen tudjad nevelni is.
Igen, én ezt így gondolom. Én ezt így látom, igen.
Jó, hát akkor egy kicsit, hogyha aprólékosabban mesélnél arról, hogy mondtad, hogy hát... ezt sikerült megküzdeni és leküzdeni ezeket a nehézségeket, hogy eljutál arra, hogy mi is az, amin változtatni kell neked, elsősorban a hozzáállásodon, de hogy akkor egy kicsit aprólékosabban, hogy hát nem csak így, mert hogy pikpakod most egyik perszül a másikra, most megletez, ugye, mert igazából a folyamat az a lényeg, amin te, mint szülő átmentél, és akkor, hát hogyha most van egy olyan hallgató, akinek éppen erre van szüksége, hogy neki is van egy fizikailag sérült, vagy szellemileg sérült gyereke, és ilyen nehézségekkel küzdik, és akkor egy kicsit aprólékosabban, hogy nem elégszem meg, hogy most tudjak, hogy...
De nyilván, hogy a sok műtét miatt, tehát neki össze van kaszabolva az arca, tehát a szája is, ez nagyon látszik, és az elején nagyon sokan kérdezték, hogy valamivel nem takarjuk el, nem szégyeljük? Nem. Tehát, hogy ő ilyen, és én azt gondolom, hogy ilyennek kell elfogadni. És igazából soha nem esett rosszul az, amikor megbámulták. Tehát volt olyan, hogy az utcán mentünk, és akkor úgy nézte valaki, hogy neki ment a villanyoszlopnak. Vagy volt olyan, hogy az óvodában újra járta a nagy csoportot, és bekerült egy új közösségbe, és első nap, amikor megjelentünk, a gyerekek körbeálltak, és mutogattak, hogy hű, de ronda, de milyen. És szóltam az óvónéninek, És olyan jól lemenedzselte akkor első alkalommal, hogy soha többet ilyen nem volt, és nagyon szívesen ment óvodába. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó volt. Amivel meg kellett nekem küzdeni az első, tehát már eddig, tehát amíg óvodás volt, ez úgy nagyon szépen és flottul ment. Kerestük az iskolát a gyermeknek, és akkor én hallottam a STEP osztályról, és akkor elmentem beszélgetni a tanítónénivel, és akkor mondtam, hogy na, nekem egy hasadékos gyerekem van, stb. És akkor 25 percen át ő arról beszélt nekem, hogy a fogyatékosok nem tudnak 20 percnél tovább figyelni, hogy a fogyatékosoknak más elbánna, és én hiába próbáltam mondani, hogy szellemileg nem fogyatékos ez a gyermek, ő úgyis azt mondta, hogy fogyatékos. Tehát egy ilyen 20-25 percig zajlott a süketek párbeszéde.
Értem.
És akkor felálltam és eljöttem, mert hogy az volt, hogy itt egyáltalán nem értjük egymást.
Igen.
Na ez egy olyan pont volt, ami megdolgozott. Hogy nem is látta a gyermeket, az se tudja ezek szerint, hogy mit jelent az, hogy hasadékos, de eleve elutasította, és azt mondja, hogy nem tud figyelni, anélkül, hogy bármit is tudott volna róla, vagy látta volna. És ilyesmiben elég sokat volt részünk. Na, ez egy olyan dolog volt, amit meg kellett harcolni, mert hogy az elején haragudtam.
Igen.
Tehát, hogy megszületett a harag bennem, ugyanúgy tetszett maga az, amit olvastam erről a steppes dologról. Igen. Egyrészt, másrészt annak az iskolának, a férjem nagytatája volt az első igazgatója, tehát, hogy azért Igen. is Igen. indultunk, Igen. tehát, hogy volt egy érzelmi szál is, és emiatt nagyon rosszul esett. Vagy iskolában tanároktól is voltak beszólások, hogy nem hall. Hát az egyik fül a hasadékosság következménye, az egy ilyen vezetéses halláscsökkenés, tehát hogy az egyik fülével nem hall jól, és nem mindig hallja, amit mondanak, hogyha nem szemtől szembe vannak, és akkor volt, hogy rárecsentek, hogy mi van, süket vagy. És ezek nagyon rosszul estek az elején. És zugolódtam meg, ott morogtam össze-vissza, viszont arra kellett nekem rájönni, hogy én ezzel nem segítek. Sőt, tehát az volt a tapasztalatom, hogy ha én haragudtam, benne is ez a harag táplálódott, annak ellenére, hogy erről úgy én nem beszéltem neki, hogy én haragszom, vagy Igen. neheztelek arra a tanára, viszont bennem ott volt, viszont neki ez átment.
Igen.
És volt egy ilyen...
Ezt megérezte, hogy benned megérezte. Mi folyik.
Igen, tehát volt egy ilyen egy tanárnővel, tehát 3 hétig voltunk kezelésen Szegeden, 3 hét után hazajöttünk, elment iskolába, és lefeleltették. És mondta, hogy hát ő amennyit tudott, pótolt, de annyit tudott. És az volt erre a válasz, hogy ha hiányzol, az be kell pótolni. És hazajött, és elmondta, és mondtam, hogy végül is igaza van a tanárnéninek. Viszont rá pár hétre írtak egy felmérőt, és a tanárnéni szólt az egyik gyereknek, egyik osztálytársnak, hogy te nem kell megírjad a felmérőt, mert hiányoztál egy hetet az iskolából. És akkor hazajött nagy elkeseredve, hogy akkor ez most hogy is van? És nagyon sokáig nehezteltem én erre a tanárra, viszont és a gyermek is egyre jobban, tehát gyűlölt órára járni, kedvenc tantárgya volt, megutálta. És akkor arra kellett nekem rájönni, hogy ez így nem megoldás, és ez nem jó. És akkor én azt csináltam, hogy elkezdtem imádkozni ezért a tanárért.
Igen.
A lényeg az, hogy most nagyon szereti a tárgyat, viszont le tudott válni a tanár személyéről, és azt a tárgyat szereti.
Most hány éves a lányotok?
16.
Isten értesse.
Köszönöm szépen. És ezért mondtam azt, hogy itt én kell nevelődjek, vagy változzak, vagy egy másik ilyen dolog, hogy amit megtanultam vele, azt, hogy jó indulatból sem, vagy hogy megvédjem sem, fogok hazudni neki, mert mikor orvosokhoz jártunk, tehát rengeteget sírt, tehát sok fájdalommal járt, fülével is volt gond, és fájdalmasok voltak a beavatkozások, és mindig sírt. És volt egy időszak, hogy nagyon gyakran volt gond a fülével, és Csíkszeredába jártunk, és akkor úgy volt, hogyha mondtuk, hogy na másnap menjünk Csíkszeredába, akkor egész ilyen nem aludt, kiabált, félt. És egyszer azt csináltam, hogy nem mondtuk meg, hanem nem mondtam meg, hogy megyünk Csíkszeredába, hanem mondtam, hogy megyünk egyet kirándulni. És ez mindaddig rendben volt, és nem sírt az autóba, amíg le nem parkoltunk. És torka szakadtából üvöltött, és nagyon sok hónapig, ha valahova elmentünk, mindaddig, amíg meg nem érkeztünk, nem hitte el azt, hogy oda megyünk, ahová mondtuk, mert mindig azt gondolta, hogy becsapjuk.
De felismerted, hogy ez nem volt helyes.
Így van, még akkor is, hogyha én jót akartam, igen, nem volt jó.
Igen, igen.
És én ezért mondom, hogy én kellett és kell változzak.
Igen. Egy kicsit visszakanyarodnék a születéséhez. Tehát akkor, amikor tudtad a várandóság ideje alatt, hogy problémás van valamilyen probléma, vagy azután születéskor, amikor kiderült, akkor hogy fogadtad?
6 hónapos voltam, amikor kiderült, hogy gond van. Addig mindig szopta az ujját, valahányszor ekkon voltunk, és mikor volt a 6 hónapos vizsgálat, akkor elvette a kezét, és akkor látszott meg.
Igen.
És akkor úgy tűnt, hogy még a szívével is gond van, tehát hogy lyuk van, és hogy donga lába van. De hogy ez nem úgy lett, hanem csak ez a hasadék maradt meg.
Igen.
Tehát, hogy tudtuk, hogy kiszületik nekünk.
És akkor, amikor megtudtad, tehát az orvos megmondta, akkor milyen érzések voltak benned? Mi? Hogy fogadtad ezt?
Sírva. Sírva.
Hogy sikerült ebből kilépni?
Ebből akkor sikerült kilépni, amikor abba hagytam a miért kérdésnek a szajkózását és az ismétlését. Mert hogy mindig az volt, hogy miért velünk, miért pont, és ez nem felfele vitt, vagy nem előre vitt, hanem egyre jobban elkeserített és elszomorított, és akkor lett változás, amikor ezt úgy békén hagytam. És azt gondolom, hogy nem is fontos, hogy miért.
Igen, nagyon, de tudok olyan esetekről, amikor az orvos azt javasolta a kismamának, mikor kiderült egy vizsgálat során, hogy a magzatnak gond van, hogy szakítsa meg a várandóságot, és akkor az orvos itt javasolta én nektek. Nem javasoltam.
Nem. Ezt. Tehát nekem Ruszi Csilla volt az orvos, nem, eszébe sem jutott. Sőt, azóta úgy van, hogyha van hasadékos baba, igen, hív telefonon, és akkor összehoz a kismamával, és ugyanígy a neonatológiáról is szólnak a kolléganők, az orvos kolléganők.
Mivel kórházi lelkész vagy,
igen,
ugye?
Igen, és akkor mindig megkérnek, hogy akkor menjek és beszélgessünk a kismamákkal.
Hát ez egy nagyon jó dolog, tehát hogyha az orvost is sikerült megevangelizálni ezáltal, tehát hogy ez egy nagyon jó dolog, hogyha az orvos tényleg nyitott arra, hogy Isten felé forduljon, és hogy segítséget tudjon nyújtani a kismamának.
Nem, és én az én orvosnőmről tudom, hogy valahányszor ilyen van, tehát mindig arról azt próbálja elmondani a kismamának, hogy ne, itt van olyan, akit ismer, és megszületett, és alakulnak a dolgok, és nem kell
eldobni,
vagy tenni azt a gyermeket, hanem igent kell mondani arra az életre.
Igen, igen. Jó, visszatérve akkor egy kicsit, hogy ahogy sikerült felállni ugye az első
sokból,
utána akkor születésnél, akkor úgy utána hogyan fogadtátok? Tehát, vagy hogy készültél a szülésre, születésnél, hogyha csak beszélnél?
Én reménykedtem abba, hogy egy épp egészséges gyermek fog születni. És amikor megszületett és megmutatták, na, akkor is sírtam egy jó nagyot. Viszont ugyanúgy nagyon, tehát maga babaként meg, tehát nagyon nagy élmény volt, nagyon érdekes gyermek volt. Tudták, hogy mikor sír, vagy tudtuk, amikor éhes, teljesen másként sírt, mint amikor egyéb baj volt. És akkor mondták ott az osztályon is a nőrek, hogy na, éhes, mert ez így sír. Nem volt rossz élmény. Ami érdek, tehát picit, hát hogy is mondjam, kihívás volt megtanulni etetni. Tehát akkor nem volt ennyi modern, cumi, okay, stb., és ki kellett találni, hogy etetni úgy, hogy ne aspiráljon, tehát hogy ne szívja fel a táját. Ez volt egy kihívás.
Mert hogy a szájüreg és az órüreg az hogy
kommunikált. Hogy... Tehát hasadt, nyitott volt. Az órüreg kommunikált a szájüreggel, és meg volt a veszély arra, hogy tehát szív a tüdőbe, igen, tejet aspirálra.
Igen. Jó, hát akkor a következő, mert akadályok, nehézségek.
A műtétek.
A műtétek.
Első műtét az 3 hónaposon volt, és utána még volt sok, tehát 13 műtéten vagyunk mi túl. Amit ugyancsak tapasztaltam műtétek kapcsán, hogy amikor félelem volt bennem, hogy mert hogy elmondták az anesteziológusok is, hogy ez mivel jár, milyen veszélye van, mi lehet, és akkor nekem ezzel jól megtelt a fejem, hogy mi lehet. És volt egy csomó félelem, hogy vajon sikerül-e intubálni időben, mert hogy ezeknél a gyerekeknél az idővel versenyt futnak, hogy helyesen tudják, és kellő időben, tehát hogy nehogy károsodjon. És egy csomó félelem meg minden megint megszületett bennem. És azt vettem észre, hogy amikor én féltem, és mentünk műtétre, mindig valami kanyar volt.
Valami nehézség.
Valami mindig volt. Amikor viszont úgy tudtam menni, hogy tudtam, hogy na, uram, itt minden rendben lesz, már te jössz, minden simán ment.
Hogy sikerült a félelmet leküzdeni, és hogy sikerült ezt a hozzáállást?
Hát a nagy főnökkel.
A nagy főnökkel, igen.
Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez az ő születése, meg ez nekem egy hitben is egy nagy utazás, egy nagy mélyülés, keresés, egy még nagyobb, azt gondolom, Istenre figyelés.
Igen.
És ez tart. Tehát azt gondolom, hogy ez...
A mai napig.
Mai napig is, igen. Meg remélem fog is.
Igen. Hogyan alakult az Isten kapcsolatod? Úgy ez alatt, az idő alatt, a gyereknevelésnek a során, folyamatában?
Én azt gondolom, hogy mélyült. Tehát nagyon sokat változott, és mélyült. Nagyon sok mindenre rájöttem. Olyasmikre, hogy nem mindegy az, hogy mivel foglalkozom, mint gondolkodom, miben gyönyörködöm, mert hogyha csak azt nézem, hogy ismét műtét, ismét fájdalom, akkor én is nagyon belekeveredtem. És
volt egy szentírási rész, amit nekem alapján...
Igen, a Máté evangéliumában van a Péter a tengeren jár című történet, és azt gondolom, hogy ez nagyon az enyém. Olyan értelemben is, hogy tehát a történetet azt gondolom mindenki ismeri, hogy Jézus tanít, aztán megeteti az embereket, majd a tanítványoknak megmondja, hogy üljenek csónakba, menjenek át a túlsó partra, ő imádkozik, majd éjszaka vihar lesz, és akkor Jézus elindul a vizen, meglátják a csónakban ülők, és elkezdenek kiabálni a félelemtől, és ő azt mondja nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És Péter az, aki erre úgy válaszol, és azt mondja, na, uram, hogyha te vagy, akkor adjad, hogy járjak a vizeken. És Jézus neki azt mondja, hogy gyere. És Péter, aki halászember, aki okos, tudja azt, hogy éjszaka háborgó vízben nem halászunk, sőt, vízre nem lépünk ki, mert van gravitáció, nem fürdünk, mégis Jézus szavára elindul. És azt írja az írás, hogy is járt a vizeken. De csak addig, amíg Jézus nézte. És nagyon érdekes, ami utána következik. Úgy fogalmaz a Szentírás, hogy de látva a szelet, megrémült és merülni kezdett. És az a görög ige, ami oda úgy van lefordítva, hogy látva a szelet, az jelenti azt, ha egy tükörfordítást végzünk, hogy valaki valamiről a tekintetét leveszi, és áthelyezi egy másik helyre. Tehát ahogy Péter levette a tekintetét Jézusról, azonnal megjelenik a félelem, és azonnal benne van a vízben, a sötétségben és a félelemben. És én ezt láttam úgy magamon is, hogy ha azt néztem, hogy megint műtét, megint fájdalom, megint gond van, akkor én is nagyon belekeveredtem, és igen, merültem a vízbe. És nem volt az jó. És én arra jöttem rá, hogy ha én erre a Jézusra tudok figyelni, akkor felül tudok emelkedni, annak ellenére, hogy műtét van, hogy nehézség van, hogy ebben nem kell belebetegedni, beleroppanni, vagy nem kell olyan nagy problémát csinálni, mert hogy ebből van kiút. És akkor Péter, amikor megmerül, akkor érdekes módon nem a csónakban ülőknek kiabál, akik tudják, hogy kell embert menteni és kötelet dobni, hanem azt mondja, hogy Uram, tarts meg engem. És megint a görög igéhez nyúlok, tehát az, hogy megtart, az a szodzó ige, ami azt jelenti, hogy életben tart, megment, jelenti azt, hogy épségben kivezet, megment a haláltól, valamitől, üdvözít. És amikor én tudtam így, vagy tudok így kiáltani, akkor mindig felemelkedtem. És igazából a kórházban is ezt látom. A betegekkel, tehát ugye betegekkel foglalkozom, és én azt látom, hogy ez tud működni. Érdekes.
Istennek van hatalma.
Igen.
Mindenki életében, aki beengedi.
Igen. Igen.
A gyerekekkel a kórházban milyen gyakran szoktál beszélni, vagy a szülőkkel, a gyerekosztályon?
Amikor hívnak.
Esetleg valamilyen tapasztalatot, hogyha megosztanál?
Kórházi tapasztalat?
Igen, azt is, igen. Gyerekekkel, vagy a szülőkkel.
Most nem épp egy gyerekes tapasztalat jut eszembe.
Nem gond.
Bálgyógyászaton jártam a kórtermeket, ez pünkös nagy hete volt, kedd, és bementem az egyik kórterembe, és ott volt egy bácsi, mellette ott volt a felesége, mert a bácsi egyedül meg sem tudott mozdulni az ágyban. Leálltak a vesét, tehát vese sorvadása volt, és az volt, hogy hát akkor majd dialízisre fog kerülni. És azt kérdeztem a bácsitól, mielőtt eljöttem, hogy mi a kívánsága, mit szeretne, mire kérjünk áldást. És azt mondta, hogy ő szeretne hazamenni és kaszálni a malackáinak. Erre kértünk áldást kedden. Pénteken mentem, hogy írjam össze, hogy ki az, aki pünkösre szeretne venni úrvacsorát. Kinyitottam, akkor kettős kórterem volt az ajtaját. A bácsi füligérő mosollyal felemelt a kezét. Tiszteletes asszony, beindult az egyik vesém.
Dicsőség az Úrnak.
És rá két évre találkoztam a lányával, akinek a sebészeten, és kérdeztem, hogy Papucs bácsi, hogy van? És mondta, köszöni szépen, jól, kurálja a malackáit.
Hála az Úrnak, hogy munkálkodott általad. Hála neki. Miért lettél kórházi lelkész?
Így alakult.
Egy kicsit pontosabban.
Miután elvégeztem a teológiát, Hunyad megyébe kezdtem én a pályafutásomat, a férjemmel együtt, Vajdahunyad környékén voltunk, alpestesen laktunk, az én falunk volt, plusz Kisbarcsa és Cserna keresztül, és 3 évig ott lelkészkedtünk. Aztán a férjemet meghívták Hídvégre lelkésznek, és jöttem én is vele, viszont nekem nem volt munkám. És ez szabadult fel, ez lett üres, így lettem én kórházlelkész.
Értem.
Tehát
értem.
Nem én választottam.
Akkor az Úr választotta
neked. Igen, ő választotta nekem.
Bántad-e meg?
Nem.
Volt-e olyan...
Nem. Tehát én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, nem. Nem, tehát úgy gondolom, én a helyemen vagyok, szeretem, amit csinálok. Ez az én utam, úgy gondolom.
Igen.
Szokták sokszor kérdezni, hogy melyik könnyebb, mivel hogy voltam mind a kettő. Én azt mondom, hogy összesen lehet hasonlítani, tehát más, teljesen igen. Más.
Tehát itt gyakorlati terepmunka van.
Ez a gyakorlat.
A templomban ott ugye elmélet van, ige hirdetés, aztán a gyakorlatba ültetés, az a hétköznapokban.
Ott van egy csomó adminisztráció, meg minden más.
Itt meg a gyakorlati.
Igen.
Az evangéliumnak a gyakorlatba ültetésére úgy jobban
igen.
Alkalom.
Igen, van. Ez az én, tehát azt gondolom, ez az én asztalom, és szeretem, amit csinálok.
Mit üzensz a Mária Rádió hallgatóknak, azoknak a szülőknek, akik esetleg most tudták meg, hogy sérült gyerekük lesz, vagy akiknek már megszületett és nevelik a gyereküket, vagy esetleg azoknak a hallgatóknak, akik most azon gondolkodnak, hogy eltetessék a gyerek, a sérült gyereküket, vagy azoknak, akiknek az orvos is ezt javasolta, hogy jobb, hogyha nem születik meg ez a gyerek.
Én azt gondolom, hogyha az a gyermek megfogant, akkor az azért van, mert Isten akarta, hogy legyen. És én azt gondolom, hogy magamról beszélek, tehát én emberként én nem mondok egy életre nemet, és én nem dönthetem el azt, hogy te jó vagy, vagy nem vagy jó, vagy kell legyél, vagy nem kell legyél. És én ezt így gondolom, hogy bárki, bármilyen sérült az a gyermek, az azért van, mert Isten akarta, hogy legyen, és egyetlen élet sem hiába való. És én emberként nem mondhatom azt, hogy na, te nincs itt, amit keressél. Tehát én azt gondolom, hogy aki az én életemre igent mondott, és én az Isten kezéből, én az én gyermekemet, én úgy gondolom, én az Isten kezéből fogadom el, és nem azért mondom, hogy jó, hogy van, mert hogy bárki is azt mondja, hogy milyen jó, hogy van, vagy milyen kár, hogy nincs, mert nem az ember kell megmondja azt, hogy én élhetek, vagy nem élhetek. És én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy az életemet, és akár a gyermekem életét is Isten kezéből fogadjam el, és hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor azt gondolom, tudok örvendeni annak a gyermeknek, aki úgy, ahogy van, és olyannak, amilyen.
Imádkozzunk most azokért a szülőkért, akik nem tudnak örülni a rossz hírnek, vagy a gyereküknek, és azoknak, akik még nehézségekkel küzdenek a gyermeknevelésben. Kérlek.
Hála neked, Urunk, hogy te az élet istene vagy, és hála, hogy megteremtettél és megalkottál. Hála, hogy bárhol vagyunk és bármilyen körülmények között, bármilyen nehézségekkel is küzdünk, te vagy nekünk. És te nem akárki vagy, hanem a mindenható, élő és valóságos Isten. Arra kérlek téged Jézus nevében, hogy árasz ki a te jóságodat és irgalmadot minden meggyötört gyermekedre, mindenkire, aki küzd az élettel, akinek nehézség a gyermeknevelés, akinek sérült gyermeke van. Áld meg minden porcikájukat, gondolatukat, hogy benned meg tudjanak újulni. Adj kegyelmet arra, hogy az életet és a gyermekek életét ne mások véleménye alapján fogadják el, vagy utasítsák el, hanem a te kezedből, Uram. Segíts abban, hogy úgy tudjuk elfogadni a gyermekeket, amilyenek és olyannak, amilyenek. Hála, hogy vannak, hogy adtad őket, hogy eszközök az életünkben, hogy ismerhetjük és szerethetjük őket. És hála neked, hogy általuk is olyan sok mindent megmutattál és megváltoztattál. De kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gyermekeket, hogy a te békességednek, áldásodnak a hordozói legyenek, minket szülőket pedig ugyanígy áldjál meg, hogy a te szereteteddel, jelenléteddel tudjuk nevelni és szeretni őket, és adj bölcs döntéseket az életünkbe, veled meghozott döntéseket, és add meg, Urunk, hogy a te áldásod kiáradjon, feloldozzon minden nehézségből, és törd meg azon megszólások, szavak, megjegyzések, stigmák, hatalmát, amik érték a te gyermekeidet, amivel megpecsételték, megszégyenítették, megalázták őket. Add meg, Urunk, hogy ezeknek a hatása, hatalma megtörjön úgy a szülők, mint a gyermekek életén, és ennek a helyét te töltsd be a te jelenléteddel, gyógyító kegyelmeddel. És add meg, Urunk, hogy a te áldásod és te az élet istene győzedelmeskedjél mindannyiukba. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál, és köszönöm, hogy nagyon szeretsz. Amen.
Amen. Úgy legyen. Én nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést, és Isten áldását kérem az életedre, munkádra, szolgálatodra és családod, minden családtagodra.
Köszönöm szépen én is.
Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak a mai este. Búcsúzik a hallgatóktól
Orbán Edit
és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!